Az, hogy az újságírás és a média soha nem látott válságban van, ez nyilvánvaló, és ez a klikk alapú hirdetés megjelenítési modellnek a következménye. Mindenki klikje egyenlő, innentől szinte fiziológiailag kell olyan ingereket kibocsátania, amire az embernek kihaj egyet a szíve. Ez a törzsi gondolkodást gerjesztő szélsőségesség a közéleti újságírásban. Ennek egyenes következménye a clickbait, aminek egyenes következménye a politikának is a clickbait esedése, aminek pedig közvetlen következménye a populizmus és a félelempolitika, ami pedig a demokrácia válsága. Sziasztok! Ismét szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Létkérdések Podcast, egy hitvita podcast. Engem Szilvai Péternek hívnak, és itt van velem Szabó Viktor. Hello!
Hello, hello, szia Péter, sziasztok!
Egy külön kiadást élünk itt ismét, aminek az apropója nem más, mint a nagyon frissibe megtörtént országgyűlési választások.
Plusz esetleg a népszavazásról is beszélgethetünk egyébként.
Igen. Érdekes módon az én részemről a Létkérdések Podcastnek, bár ugye ez egy hitvita podcast, ihletője volt a magyar és a nemzetközi közbeszédnek a színvonala. Rossz példából végtelen számú van. Ez kicsit, mint az ilyen Newton törvények, hogyha magára hagysz egy rendszert, akkor mit tudom én, egyenes vonalú egyenletes mozgást végez. Ugyanígy, hogyha az embereket magukra hagyod, hogy csak kommunikáljanak úgy, ahogy jön magától, akkor azt a katasztrófát figyelhetjük meg, amit megfigyelhetünk. A meg nem értés, a törzsi esedés, az egymásnak esés, az összemosás, ahhoz, hogy a kommunikáció épp csak a normális, viszonylag produktív színvonalat elérje, ahhoz már igazából elég sok kvázi képzettség, vagy know-how, vagy tudás, vagy tapasztalat kell, ami egyszerűen nem magától van ott az emberekben. A hitvitákra is ugyanez igaz, és hát a politikai viták olybá tűnik, hogy talán a legdurvább hitviták a legtöbb ember életében.
Hát igen, lényegében ott is arról van szó, hogy bizalmat szavaz az ember valakinek a jövőt illetően. Van valami bizonyíték, de garancia nincsen arra, hogy ezt tényleg meg is terzi. Megígér valamit egy adott politikus, és utána nem azt tartja meg, vagy nem tartja meg egyáltalán is. Tehát igen, nagyon sok hasonlóság van. Csak én azt állítom, hogy Istenben nem lehet csalódni. Az ember Istenről alkotott képében igen, de a Biblia Istenében nem. Viszont a politikusokban pedig léptem nyomon, szóval.
Igazából azt kérdezném meg, hogy létkérdése a politika? Ami alatt azt értem, hogy mi az az egészséges mérték, amiben a politikával foglalkozni kell. Sokan felteszik a kérdést, és látunk néhány modellt. Van, aki minden napi széljárást követ, ennek megfelelően talán az idegállapota is egyen rosszabb, mint az átlagembernek. Van, aki olyan szinten megcsömörlött ebből, hogy teljesen kimenekül, viszont akkor lelkiismereti kérdéseket hoz fel egy csomó ember, aki lelkiismeretesebb fajta, hogy oké, de én ezt megtehetem, normális az, tehát akkor én jó polgár vagyok, ha nem olvasok mondjuk napi híreket. Pedig ugye a kivonulás oka az, hogy sokan azt érzik, én ide tartozom, hogy a nagyon szoros követés a dolgoknak, hát a mentális egészségemre nagyon káros hatással van, és több a kára, mint a haszna, mert mondjuk a napi széljárásból túl sok stratégiai újdonságot, vagy ilyen praktikusan változtatást indukáló dolgokat nem lehet elhozni, ellenben az idegeskedést el lehet hozni.
Nekem erről a Stephen Covey-nak a, na most magyarul nem tudom a címét, a leghatékonyabb vezetők, mit tudom én, milyen szokás, ez a Seven Habits of Highly Effective People. Talán az első az, hogy proaktív legyél, és a proaktív alatt azt érti az író, hogy ne azokkal foglalkozz, amik erre nincsen ráhatásod, hanem azzal, amire van. Egy másik könyv is eszembe jut, amit nem olvastam, csak hallottam, hogy van benne szó. Ez a Nassim Taleb-nek az Anti-Fragile könyvben ír erről. Pont ezt mondja, hogy a híreket ne a napi szinten kövessük, hanem érdemes így megemésztett, akár ilyen időben eltolt módon követni az eseményeket, hogy ne éppen az aktuális dolgokat mindig. Egyébként hallottam, hogy van a valaki a New York Times járatja, és mindig az egy héttel ezelőttit olvassa el. Így akkor, így akkor már a fele az már nem aktuális, és ami meg az, az meg akkor így szépen le tudja hámozni, és így teljesen. Egy ismerősömnek a felesége az, aki ezt csinálja, és nagyon pozitívan reagált erre.
Tulajdonképpen ez is a távolságtartásnak egy fajtája, csak nem mennyiségileg, hanem időben. De nagyon érdekes az, és erre majd szeretnék kitérni, hogy mennyire a stresszel, rossz értelemben vett vitával, meg a vérnyomás emelkedéssel összefonódott tulajdonképpen a hírek műfaja.
Én ebben hasonló szórakoztatást látok, mint mondjuk a sorozatokban. Tehát, vagy akár a Facebook, tudod, ezek a Facebook videók, amiken én most az elmúlt két napban legalább másfél órát eltöltöttem ilyen. Feljött egy ilyen videó, vicces volt, és akkor megnéztem a következőt, és hihetetlen érted. Tehát én, aki nagyon ritkán szoktam Facebookozni, és én szégyeltem magam, hogy basszus, hogy ennyire nem tudok, nem tudok nemet mondani, de hogy úgy be van kalibrálva, hogy így rákat az ember, rácuppan. Valami az agyába így átkattan, és akkor utána nincs megállás. És szerintem hasonló kategória ezek a hírek is. Tehát nyilván a média szakemberek is ezt tanulják, hogy lehet úgy megírni egy történetet, hogy az emberek arra harapjanak, úgymond, vagy klikkeljenek, vagy stb. Szóval sajnos most az, hogy most minden online van, így sokkal nagyobb a verseny az online felületek között, és én érzem azt, hogy ez egyfajta ilyen nagyon harcias, domináns, ez egy más légkört teremt az újságírásnak is. Ugye mi is sokszor beszélgetünk arról, hogy muszáj clickbaites, tehát hogy valami olyat, amivel mi is ki tudunk emelkedni, és hogy sajnos ez egy ilyen környezet.
Ez olyannyira így van, hogy én konkrétan a média modellben látom a demokrácia válságának is az okát. És a média egyfajta demokratizációjában, a média gyártás demokratizációjában.
Ezt nem értem. Szóval a média demokratizálásában látod a demokrácia válságának okát?
Definiálgassunk egy kicsit. Jó definíciókkal néhány lépésben el tudjuk jutni A-ból B-be. Mi ez a demokratizálódás? Ezt egy picit ilyen szélesebb, meg átvitt értelemben értem. Ugye általában ilyen államszervezési témakörben szoktuk használni, de nem csak a vezetők választása tud demokratizálódni, hanem értsük alatta azt, hogy akárki kínálhat egy szolgáltatást, például országvezetést egyébként kvázi akárki kínálhat, akárki lehet politikus, mindenki indulhat, ugye egy kornak meg kell kávé felelni, aztán ennyi.
Meg nemzetiségnek.
Igen. Kerekítve bárki. Ez ugyanaz, mint hogy mondjuk egy szabad piacon kvázi bárki kínálhat egy terméket, fizikai szolgáltatást, médiaszolgáltatást is, újságírást, például ugye azzal, hogy az internet ezt nagyon olcsóvá tette. A demokratizálódás egyik fele alatt ezt értem, hogy akárki kínálhat valamit.
Aha.
A másik fele pedig az, hogy a keresleti oldalon mindenki egyenlő. Tehát például mindenki szavazata ugyanannyit egyetér, a piacon mindenkinek egy forintja az ugyanúgy egy forint, a médiában mindenki kattintása egy cikkre és egy reklámra az ugyanúgy egy kattintás, ugyanúgy egy egységet ér. És hogyha ezt a két tényezőt összeadjuk, a demokratizációnak két szakasza van, vagy két fázisa. Az első az, amikor rövid távon nagyon erős jó hatása van, élénkül a verseny, jobbak az ajánlatok, vannak pártok, ha a politikáról beszélünk, jobbak a programok, csak sok a köcsög. A szabad piacban, ahol kvázi a termelés meg a fogyasztás demokratizálódik, ott a termékek meg a szolgáltatások lesznek jobbak, a médiában a műsorok lesznek jobbak. Ez az első fázis. De aztán én úgy látom, hogy van ez a második fázis, amit te pedzegettél, hogy a verseny annyira élénk lesz, olyan erős lesz a verseny, hogy igazából az emberi pszichének egy ilyen szélsőséges hekkelése következik, mert a versenyelőny már nem azon múlik, hogy az alapok, mit tudom én, ki tudod-e nyomtatni az újságodat, vagy tudsz-e egy pártot létrehozni, és csinálni neki egy logót, meg egy Facebook oldalt, hanem a verseny kitolódik ebbe a pszichohekkelő zónába. A médiában ez a bulvárosodás, meg a clickbait.
Igen.
A termelésben ez a manipuláció ezer fajtája, a porhintésen alapuló hamis innovációk, tudod, ilyen bifidus essensis, a reklámvilág, ez mind-mind ez, És a politikában pedig úgy látom ezt megjelenni, hogy a félelmen és ellenségképeken alapuló populizmus. És ez az a fázis, ahol ez a demokratizáció úgymond hát kontraproduktívvá válik. Nekem ez a megfigyelésem. Nyilván ez nem azt jelenti, vagy nem azt akarom én mondani, hogy a demokrácia rossz. Csak azt mondom, hogy a demokrácia 1.0 verziója nem elég jó. A demokráciát egy ilyen nagyon kéz dolognak tartjuk, mintha egyáltalán nem lennének módszertani kérdései. Pedig vannak. Tehát például többféle szavazási rendszer létezik, hogy például egy darab X-et teszel be, egy helyre szavazós. Vannak olyan alternatívák, hogy például rangsor alapú szavazás, vagy van egy adott pontmennyiséged, azt osztod szét. Ezek lényegében algoritmusok, amikből lehet bizonyos számításokat, vagy hát következményeit végig gondolni az egyes algoritmusoknak, és például azt mondják, hogy ez a többségi szavazás egy darab X-el, ez leginkább annak kedvez, hogy a szélsőségek menjenek, míg például egy rangsor alapú szavazás az leginkább annak kedvez, hogy a lehető legtöbb ember elégedettségét szolgálja.
Aha. Hát ezzel nem gondolkodtam, de el tudom képzelni, hogy attól függően, hogy milyen módszert használsz, mást fog tükrözni a végeredmény.
Mint a Matrixban, amikor azt mondják, hogy a legtöbb embernek, aki az orákulummal beszélt, föl sem merült benne, hogy ott van döntési lehetősége, hanem egyszerűen csak így elfogadta, hogy ezt mondta az orákulum. Uh-huh. Ugyanígy vagyunk a demokráciával, ami nem csoda egyébként, mert ugye a kiinduló helyzet az volt, hogy nem mindenkinek van szavazati joga, és nem mindenki egyenlő. És akkor ebből gondolkodás nélkül következett látszólag egyértelműen, hogy oké, legyen mindenkinek szavazati joga, és ugyanannyi egy. De senki nem gondolkodott az algoritmusról, és szerintem katasztrofális következményei vannak. És hál' Istennek az elméletek egyébként ott vannak, tehát erre rá lehet keresni, meg a ilyen alternatív módszertanok. Csak hát kellene az aktuális elitnek a támogatása.
Nekem azért van egy olyan szkepticizmusom ezzel kapcsolatban, hogyha túl bonyolult az algoritmus, egy bizonyos intelligencia szint alatt nem fogják érteni, és rosszul fognak szavazni az emberek. Erre is kell gondolni, hogy igen, a faik egyszerű 1x, két egymás keresztező vonal, az nagyon pofon egyszerű, de pont ez az egyik kulcsa, hogy aki elrontja, az valószínű, az el is akarta rontani, ez előnye ennek.
Ez ebben teljesen igazad van. Az üzenetem nem is az, hogy valamelyik módszertan mellé leraknám a voksom itt és most. Pusztán az, hogy az algoritmus szerintem bugos, és hogy az algoritmuson lehet gondolkodni. Sőt, egyébként például az, hogy 4 évre választunk offline módon, miért ne választhatnánk online módon? Persze bejön az egész kiberbiztonsági kérdés. Tegyük félre, nem ez a lényeg, csak az a lényeg, hogy gondolkodjunk. Mi lenne, ha ügyekre szavaznánk? Mi lenne, ha a népszavazás az nem egy ilyen pár évente egyszer milliárdokból leszervezett valami lenne, hanem minden hétfőn mindenki kapna egy népszavazós e-mailt, és bizonyos kérdésekben dönthetne. Vagy dönthetne az alapján, hogy mondjuk milyen a diplomája, csak azt kapná meg a kérdést. Annyiféle változat lehetséges, amikről még csak eszünkbe sem jut, hogy lehetnének alternatívák, pedig valószínű, hogy az 1.0 verziónál találnánk. Talán csak egy picivel jobban. Talán sokkal jobban.
Igen, biztos, hogy van sok opció, meg ugye az érdekes az különböző országok, demokratikus országokban is összehasonlítani, hogy mennyire más. Az amerikai választási rendszer is elég érdekes, hogy egy szavazaton is múlhat egy egész komoly. Ugye azt hiszem, hogy az elektornak hívják azt, ami minden államban 2 választanak, és dupla vagy semmi. Tehát, hogyha mondjuk 50% plusz egy szavaz az egyik pártra, akkor mindkét elektor annak a pártnak a képviseletébe lesz, és nincs olyan, hogy mondjuk egyik ilyen, másik olyan. Szóval itt is megvannak a maguk, az itteni rendszernek is a maga problémái is.
Hát igen, meg ugye Magyarországon is van azért számtalan turpisság, ugye a győztes kompenzáció, meg így úgy elveszik a szavazat, törödödö. Szerintem annyi a lényeg, hogy mindez valahol egy matek példa. A legfundamentálisabb oldalán ez egy matek példa. Van persze benne ilyen user experience is, hogy mindenki képes legyen leadni a szavazatát, tehát hogy mi a reális, mi az elvárható. De fundamentálisan az, hogy hogyan oldod meg az embereknek az arányos képviseletét, az szerintem egy matek példa, vagy ha nagyon bonyolítani akarom, akkor esetleg egy játékelméleti példa, de szerintem létezik néhány optimum, Uh-huh. És a mostani rendszert én olyannak látom, hogy mondjuk az önkény uralmak voltak a MS-DOS operációs rendszer, most már legalább Windows-on vagyunk, de a Windows-nak egy ilyen nagyon 1.0 vagy 3.1-es verziójában.
Uh-huh. Uh-huh.
Illetve visszatérve a levezetésemre, hogy hogyan jön a média válságából a politika válsága, az, hogy az újságírás és a média soha nem látott válságban van, ez szerintem nyilvánvaló, és ez a klikk alapú hirdetés megjelenítési modellnek a következménye. Ami meg egyébként nem más, mint amit az elején úgy mondtam, hogy a reklámnak, vagy az újságírásnak és a reklámnak a demokratizálódása. Tehát, hogy mindenki klikje egyenlő, innentől az érzéseknek a szélsőséges manipulációja eredményezi a profitot. Ennek az eredménye a butító bulvár, és ez a törzsi gondolkodást gerjesztő szélsőségesség a közéleti újságírásban. A bulvár például úgy hekkeli a pszichét, hogy ugye nagyon egyértelműen ki van tesztelve, hogy ugye a piros szín, meg az ilyen betűtípus, meg a szexi csaja jobb oldalra, tehát egy milliméter sem véletlen mondjuk egy bulvár címlapon, de pont ugyanígy egy politikai híroldal címlapján sem véletlen semmi, és amikor bekerül egy oldal a klikkekért szóló versenybe, mert a bevétele az a reklámból van, akkor nem különbözteti meg, hogy az mesterdiplomásnak a klikje, vagy a parasztnak a klikje. Szinte fiziológiailag kell olyan ingereket kibocsátania, amire az embernek kihaj egyet a szíve. És pont ez az, amit te is leírtál.
Uh-huh.
A Facebook például, ahol nem emberek tweakelték ott a beállításokat, hogy minél több látogatójuk legyen, hanem azt mondták, hogy kedves algoritmus, kedves mesterséges intelligencia, vedd át a kormányt egy kicsit. És azonnal oda gravitált a rendszer magától, hogy ugye a például politikailag szélsőséges Facebook csoportok kaptak több ajánlást. Szóval az, hogy a média ezt a reklám alapú klikmodellt követi, ennek egyenes következménye a clickbait,
uh-huh.
aminek egyenes következménye a politikának is a clickbait esedése, a marketing esedése, aminek pedig közvetlen következménye a populizmus és a félelempolitika, ami pedig a demokrácia válsága. Gondoljunk bele, hogy a média az nem más, főleg ebben a globális világban, mint az emberi faj önszervezésének az első számú központi információs idegrendszere. És ez a rendszer jelenleg csupa torz, szélsőségesített információt tartalmaz. Ha ebből nem következik direktbe egy válság, akkor semmiből.
De most lehet ez ellen szerinted bármit tenni, így egyénként, vagy mondjuk mi podcastként tudunk az árral szemben úszni, vagy akkor mi nekünk is föl kell venni a ritmust, és akkor, mert érted, hogy ha mindenki clickbaites, és mi nem, akkor vagy hogy látod ezt? Lehet bármilyen módon meg lehet ezt állítani, így személyként, vagy kis csoporttal?
Most próbálok kicsit visszakanyarodni a politikára, hogy ott tudunk-e bármi okosságot mondani, mert szerintem egy politikust csak önmaga tudja meggátolni attól, hogy ne azt mondja, amit a nép hallani akar, vagy még inkább mérnökileg megkonstruált félelem gerjesztő szólamokat például. Olybá tűnik, hogy kommunikációs módszertanilag ez a legjobb módszer. Ez meggátolhatatlan, hogy ilyeneket mondjanak. A politikában, amire szükség van, az a sakkban tartás. Tehát a megfigyelés, a transzparencia, a kiteregetés, uh-huh. a fékek és ellensúlyok, hogy nagyon klasszikusan mondjam. Ez az az egyetlen módszer, amivel a nép a vezetőit sakkban tudja tartani, mert ember legyen a talpán, aki, ha ott van egy milliárdos közbeszerzés, akkor nem kezd maga felé húzni a keze. Tehát nagyon könnyű mutogatni egyébként, hogy hú, ezek milyen rosszak.
Igen.
Emberek sokkal kevesebb pénzért, sokkal kevesebb gondolkodás után eladják a lelkiismeretüket nagyon nagy számban. Ez csak így zárójel. Itt a rendszer szintű incentívekben látom a megoldást, nem annyira a uh-huh. politikai marketingnek a megregulázásában.
Igen, én is egyébként azt fölírtam magamnak így a készülés során, hogy politikusoknál sose azt kell nézni, hogy mit mondanak, hanem hogy mit csinálnak. Pont ezért nem jó a média, mert az csak szinte csak arról szól, hogy mit mondanak, de nagyon kevés az, ahol az ember effektíve tudja látni, hogy mit csináltak.
Igen. Nekem tudod, mi egy nagy álmom?
Na.
Csinálni egy olyan, kvázi egy adatújságírást, de szinte már újságírás se lenne benne. Lényegében egy adatgyűjtő portált, ami transzparenciát teremtene, és lenne egy csomó dashboard, és akkor benne lenne, hogy mit tudom én, infláció a KSH-ból, meg bűnözési statisztikák, oktatási statisztikák, egészségügyi statisztikák, és konkrétan ott lenne, hogy mondjuk egy 5 éves trend mindegyikről. Aha. És
tudod, mi ezzel a durva? Te kértél már a KSH-ból adatot?
Dolgoztam a honlapjukkal, elég régen volt, akkor még elég rossz volt, vagy hát ilyen.
Most az van, én a PhD alatt akartam kérni ilyen azt, hogy hány darab nemzetközi hallgató jött Magyarországra az elmúlt években, és milyen országokból, és ez 40 000 forintba került. Ez egy... És ilyen, hogy 20 000 forint szerverindítási költség. Így kiszámlázták nekem, és így basszus. Tehát, hogy sokkal nehezebben hozzáférhetők most ezek az adatok. De amivel például szerintem lehetne csinálni dolgokat, az mondjuk az országgyűlési felszólalások. Egyszer valaki kikereste, hogy mondjuk egy adott országgyűlési képviselő hányszor szólalt meg, és hogy milyen témákba. És ezt mondjuk szerintem tökre jól lehetne reprezentálni, hogy mondjuk, tehát ilyen statisztikákat csinálni, hogy mennyi volt a felszólás, milyen kulcsszavak voltak, és stb. Stb. Szóval...
Igen, ígéret tracker, ígéret nyilvántartó. Ezt a sajtó néha megjátsza, de inkább kivétel, mint szabály.
Igen, meg nagyon szelektíven.
Hát pedig ott lehetne a dashboardon. A másik egyébként, ami sokat gondolkoztam, az a totális transzparencia. Tehát, hogy kb. A nemzetbiztonsági üléseken kívül minden konkrétan non-stop streamelve kéne, hogy legyen. Tehát a polgármester irodája, az összes tárgyalása minden nyílt kéne, hogy legyen.
Aha.
Ennek nyilván vannak észszerű korlátai, ezen még nem gondolkodtam, de úgy nagy vonalakban 90%. Tehát nincs olyan, hogy bemész, és akkor mutyi, meg nokiás doboz, de még annál is kevesebb sincs. Tehát, hogy tudjad, öcsém, bennülsz meg vagy választva, minden szavadat bármikor visszakereshetjük.
Amúgy vannak, tehát a felszólalások, a jegyzőkönyv az mindig elérhető. Csak nagyon nehezen nem érhető, meg főleg a streamelés érte, tehát most kinek van ideje végignézni ilyen órák hosszan tartó ilyen felszólalási pontokat, meg minden. Szóval tök jó, hogy ez így megvan, csak erre kéne még egy layer, ami emészhető, hát, zanzásított formában mutatja meg.
Itt főleg az a lényeg, mint a paper trail az auditokban, hogy legyen visszakereshető. Ha baj van, vagy ha auditálunk, akkor tudod, rá van ereszve a machine learning, transzkripteli az egészet, onnantól kereshető, onnantól a, tudod, kifejleszhetnénk akár ez az abszurd, de egy korrupció felismerő machine learninget, ami felismeri, amikor arról van szó, hogy számla kell-e, meg ilyesmi, meg hogy a cég, meg Panama, vannak ötletek.
El tudom képzelni, hogy mondjuk ilyen módon egy adott állampolgár is, főleg, hogyha van ilyen szaktudása, hogy ilyet ismer, ilyen módon is hozzá tud járulni nagyban az ország, hogy mondjam, demokratizálásához, vagy az, hogy a bizonyos információkat emészhető formában hozzátesz.
Ez meg az ilyen fact-checkelések, tehát egyszerűen a tömegtájékoztatást közelebb kell hozni, vagy legalább elérhetővé kéne tenni azt, hogy több tény legyen benne, nem úgy, mint a TV2-ben. Én nem szoktam azt harsogni, hogy a Fidesz egy önkényuralom, meg hogy Magyarország egy autokrácia, mert nem az, vagy nem teljesen az, de egy területen az, és ez a média. Én médiából, meg reklámból jövök, volt egy reklámügynökségem, ez volt az első állásom, meg az első diplomám, és a média nálam átlépi azt a határt, amit már autoriternek hívok. Konkrét, központosított, önkényuralmi modellben működő rendszer, tolba mondott propaganda, cenzúra, tiltólisták. Ez az egy, ami nekem átmegy a határon, és ugye pontosan tudom, milliméterre átlátok minden kampányon, legyen az bármelyik oldalé egyébként, tehát mind a kettőn pontosan tudom, hogy készült, mik a lépései, szinte látom magam előtt a meetingeket, ahogyan dolgoznak rajtok, látom a grafikán a fotó effekteket, a színválasztást, az egész kommunikációs stratégiát látom, ha ránézek egy kampányra. És azt látom, ha bárki radar fölé repül, mert akkora lesz, akkor, hogy mondjam, a...
Lecsap rá.
Igen, a teljes elvtelenséggel, és a teljes gátlástalansággal, tehát Igazából újra a média betegségére kanyarodok vissza, mint az emberiség fő információs rendszere, ami nem tartalmazza az emberiség fő információit, amelyek alapján a fő döntéseket meg lehetne hozni.
Még annyit akartam, hogy van egy ilyen hírlevél, azt szoktam minden nap olvasni, The Flip Side, ami egy adott témáról demokrata meg republikánus véleményeket is hoz. XY ezt meg ezt mondta, vagy csinálta, vagy a Fed fölemelte a kamatlábat 0,25 ponttal. És akkor the right argues that this was necessary, the left thinks that, mit tudom én. Ott vannak az idézetek a forrásokkal, és akkor ezt Putyinról, mit tudom én, ez nagyon jó. Nekem nagyon tetszik. Nagyon jó.
Hasonló egyébként, hogy egy alternatív modellt kínál a The Correspondent, ők pedig ezt a gyors újságírás, mint a fast fashion, meg a fast news, ezt akarják lecserélni, pénzbe kerül, viszont ez a minőségibb, mélyebb, kiegyensúlyozottabb tartalom. Hmm. Szóval van remény, és úgy tűnik, hogy van igény, nyilván ezek még ilyen korai újító fázisban vannak, vagy így az életgörbéjüknek az elején, de hát vagy megépülnek ezek maguktól, és józanabb mederbe terelhetik a tömegtájékoztatást, vagy majd egy válság kényszerít rá minket.
Aha.
Hát ebben nem vagyok optimista, mert úgy látom, az emberiség az mindig koppanásig ment eddig, mindig neki ment a falnak, mielőtt rájött, hogy ott van a fal.
Aha, ha jövőben szeretnél erről beszélgetni, akkor beszélhetünk erről, hogy te mit látsz hazugságnak, és hogy mi az igazság. Mert nyilván, hogyha az emberben van egy fél, van egy ember, és azt mondja, hogy itt van valami, ami rossz, és attól félni kell, hogyha ez tényleg hazugság, hogyan győzöd meg a másikat?
Bizony, ez egy nagyon nehéz kérdés, igen.
Főleg, amikor ez az ember effektíve tud hozni konkrét példákat, mondjuk a világ, nyilván nagyon válogatott példákat,
hát igen.
De lehet hozni példákat, amikor, mit tudom én, tényleg kiskorú gyerekek kaptak hormonkezelést, vagy stb. Tehát ugye ezek azért nem légből kapott dolgok, ilyenek vannak, és ilyenkor akkor még nehezebb a másik oldalnak meggyőznie az illető szavazót, állampolgárt, hogy de figyelj, ettől ez még nem olyan nagy probléma. Hogyha tényleg itt a konkrétumok, azok nagyon erős súllyal kerülnek latba.
Teljesen egyetértek. Még azzal is egyetértek, hogy ez borzalmas, amikor ilyenek történnek, és itt egyszerűen egyfajta szkepszis, vagy egyfajta racionalitás szükséges. A tiszta gondolkodás. Egyrészt tisztában lenni azzal, hogy szelektált példákat kapsz kifejezetten manipulatív céllal, másrészt nem összemosni, hogy például az, hogy gyerekek ne kapjanak hormonkezelést, annak például semmi köze a melegházassághoz. Az egyik legfőbb eszköz az összemosás, és erre az emberi psziché rendkívül alkalmas, minél inkább félsz, annál inkább összemosol, evolúciós előnye van, triggerelhető, ki nem kapcsolható, borzasztóan nehéz kivédeni, és azt látjuk, hogy gyönyörűen működik.
Uh-huh.
De egyébként, visszatérve a legelső kérdésre, hogy létkérdése a politika,
aha, igen, erre még nem válaszoltunk.
Volt egy nagyon felszabadító beszélgetés számomra az Önkényes Mérvadó című műsorban, amit most viszonylag pofátlanul átveszek a gondolatában. Az volt a lényege, hogy 90 környékén ez az egész közép-európai régió nagyjából hasonló társadalmi viszonyokkal, 40 év hasonló történelemmel felszabadult, és nagyon sokféle kormányokat választottak. Az azóta eltelt 30 évben olyan nagyon-nagyon egyébként nem szakadtak el egymástól. Tehát kb. Hasonló sorrendben vannak életminőségben, GDP-ben, mint ahogy 90-ben is voltak az országok egymáshoz képest.
Aha.
Tehát, hogy olyan nagyon nagy különbségek nincsenek. Tehát amikor arról beszélünk, és 4 évente mindig erről van szó, hogy ez a választás, ez a harc lesz a végső. Van ez a duma, hogy ugye a jövőnk múlik a választás kimenetelén. Erre azt mondták, hogy nem a miénk, az övéké.
Aha.
Maximum a jövőnek a hangulata, de ha a sorsodat megnézed nagyobb távolságból, az valószínűleg nem ezen múlik. Óriási apparátusban kis és közepes emberek szakmai dolgokat ugyanúgy elvégeznek. Működtetik a rendszert, működtetik az infrastruktúrát, ezek fölött időről időre kicseréljük a felső vezetést. De a sorsod, így mondták, a sorsod ugyanaz marad.
Aha.
Igazából a választásnak az emberi lélekre van hatása. Mennyi ideig érzed magad rosszul attól, hogy nem éppen a neked szimpatikus ember van a vezetőülésben? És például erre beidézték Farkas Attila Márton egy Facebook posztját, amit most én is beidézném. Azt írja, egyáltalán nem gondolom, hogy a választásoknak semmi tétjük ne lenne. Rengeteg ember pénzét, munkáját, karrierjét és életét befolyásolja, hogy kikerül kormányra. Intézmények vezetése, kutatások sorsa függ a szavazás kimenetelétől. Beszédek, stílusok, történelmi traumákkal való hergelések, és nyomában rengeteg idegeskedés függ a választásoktól. Mindez igen sok, megértem, aki minden 4 évben úgy érzi, hogy ez most aztán tényleg a legutolsó esély, a mindent eldöntő végső akármi. Aztán így folytatja, én mindössze annyit állítok, hogy Magyarország helyzete, gazdasága, társadalmi berendezkedése, kül- és belpolitikája, szociális problémái és kulturális állapota nem függenek ettől. Nekem ez nagyon felszabadító volt ezt hallgatni, és nem csak hogy azért, mert szeretném, hogy így legyen, hanem úgy éreztem, hogy valami igazság van ebben, ami itt elhangzik, amit elfed a törzsi fegyverkezésnek a zaja. És ez az, hogy végül is egyébként igen, a kutya ugat, a karaván halad, és itt a karaván az nagyjából a kapitalizmus, a kutyák meg hát a kormányon lévő politikusok, csak nem a két farkúak.
Egyébként az is érdekes, hogy itt az USA-ban élve összehasonlítva az ember hozzáállását a vezetőkhöz. Főleg innen nézve a magyar néplélekhez sokkal közelebb áll a vezető. Nagyobb az elvárás, tőlük várjuk a nyugdíjat. Itt ugye mindenki maga tesz félre, és tudja, hogy az államtól nem fog kapni semmit. Magyarországon az országtól várjuk azt, hogy megvédjen bennünket. Itt ugye mindenki saját maga vesz fegyvert, mert nem akarja a rendőrségre bízni, hogy megvédje. Magyarországon szerintem oldaltól függetlenül sokkal-sokkal többet várunk el a politikusoktól, a vezetőktől, hogy majd ők oldják meg ezt a problémát, azt a problémát. Tudom, hogy most ez ilyen random gondolat volt, de hogy ez a kutya ugat, a karaván halad, hogy miért van az, hogy az emberek Magyarországon, vagy hogy sokkal nagyobb a tétje annak, hogy ki a vezető. Szerintem ez is hozzájárul ehhez az egész felfogáshoz, hogy Magyarországon nagyon sok minden ismeretségen keresztül dől el, vagy oldódik meg, munka, albérlet, vagy egészségügy, stb. Itt meg azért sokkal kevésbé tekintenek a politikusokra megoldásért.
Hát én minden esetre arra biztatok mindenkit, és ezt én is elvégzem sokszor ezt a gondolatkísérletet, hogy amikor valami igazán gyomorba megy, mondjuk egy hírrel kapcsolatban, akkor gondoljuk végig az egészen hétköznapi kézzelfogható szintig, hogy mi a hatása rám. És ezt nem azt mondom, hogy ne láss túl az orrodnál, nem azt mondom, hogy legyél önző, nem azt mondom, hogy minden bagatell, de jól kell felmérni, hogy mi az, ahol te hatást tudsz kiváltani, például az, hogy elmész szavazni, például lehet az, hogy belépsz valamilyen szervezetbe, ami valamilyen cselekvést ténylegesen csinál, és nagyjából egyébként itt kimerül, mert azzal, hogy idegeskedsz, azzal, hogy valakivel összeveszel rajta, azzal konkrétan rosszabbá tetted a saját és mások életét, miközben lehet, hogy egyébként mondjuk annyi egy intézkedésnek a tényleges kimenetele rád, hogy valami 10 forinttal drágább lett, fölment az áfa, vagy lement az áfa, emiatt évente egy könyvvel többet veszel, vagy 3 kiló csirkével kevesebbet. Valójában tényleg annyi múlik ezen? Tehát ha valaki most odajönne és azt mondaná, hogy figyelj, ezt a könyvet elviszem tőled, nekem adod? Hát lehet, hogy azt mondja, figyelj, végsősorban végül is neked adom. Aha. Tehát, hogy a stratégiai dolgok, és az, hogy hogyan érezzük magunkat a hétköznapokban, sokkal-sokkal-sokkal inkább a saját kezünkben van, és hatalmas választásunk van abban, hogy a figyelmünket, ami a egyik legfőbb erőforrásunk ebben a világban, azt milyen tartalommal töltjük fel, meg milyen érzéseket gyakorolunk be, és ebben hatalmas játékterünk van pozitív irányba. Tudok mondani valami vidámat, mert jöttek kommentek.
Na.
Snackseminator nevű felhasználó. elidézhetnénk a néven, de ne tegyük. Azt írja, kár, hogy ilyen kevesen hallgatnak titeket, de remélem ez idővel gyarapodni fog, és további jó beszélgetéseket hallhatunk tőletek. Ha nem is győz meg egyik oldal sem, az ilyen értelmes vita a meghallgatása mindenképp hozzáad az ember személyiségéhez, vitakultúrájához, vagy éppen általános műveltségéhez. Lehet belőle tanulni. További sok ilyen színvonalas részt, mint az eddigiek, köszi a munkátokat.
Wow, azt a... Ezt az elején kellett volna felolvasni.
Nagyon köszönjük.
Na, minden esetre köszönöm a beszélgetést, jó volt.
Akkor ennyit tudtunk mondani a politikai helyzet kapcsán, néhány kis gondolatébresztő, gondolkodjatok azon is, hogy mi az, amin még nem is gondoltátok, hogy lehetne rajta gondolkodni, mint a demokrácia algoritmusai. Minket pedig hallgassatok Spotify-on, Apple Podcast-en és a YouTube-on, hagyjatok kommentet, hogyha tetszett, hogyha nem tetszett, hogyha nem értetek egyet, hogyha egyet értetek, és illetve ugye természetesen a létkérdésekpodcast@gmail.com, és minden fönt van a létkérdésekpodcast.hu-n. Legközelebb folytatjuk. Isten igazsága, a megváltás és Jézus kereszthalála lesz a következő résznek a témája, úgyhogy visszatérünk ahhoz, amit alapvetően csinálunk. Gyertek velünk, hallgassatok minket, és köszönjük, hogy vagytok. Sziasztok!
Sziasztok!